Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által jövünk most is színed elé. Hadd dicsőítsünk téged, atyai jóságodért, amelye körülvettél minket az elmúlt napokban is, és most is körülveszel. Köszönjük néked, hogy te ígérted ezt, és te avatsz be ebbe a titokba minket, és hihetjük ezt. Köszönjük, hogy nem valami illúzióba ringatjuk magunkat ilyenkor, hanem a valóságot ragadjuk meg. Áldunk azért, mert igédbe vetett hit a valóság megragadása. Köszönjük néked azt, hogy atyai kézzel hordozol bennünket. És köszönjük néked, hogy adtál nekünk megváltót, üdvözítőt is, aki által nem csak itt élhetünk egy teljes életet a földön, hanem egy napon hozzád juthatunk, és dicsőségbe lehetünk a te országodba. Köszönjük a megváltónkat, a te egyszülött fiadat, az Úr Jézust. Kérünk téged arra, hogy add nekünk most, atyánk, a te lelkedet, és ő szóljon hozzánk ezen a vasárnapon is. Ő értesse meg velünk a te igédet. Annak tükrébe önmagunkat hadd lássuk meg, de téged is hadd lássunk meg. Hadd ismerjük meg a valóságot még inkább. Azt ígérted, hogy a te lelked elvezet minket minden igazságra. Tegye ezt meg ma is velünk. Köszönjük néked, hogy tiszteletedre jöhettünk ide. Ez a legnagyobb, legörvendetesebb, legcsodálatosabb dolog, amit művelhetünk az életben. Köszönjük néked, hogy nincs semmi, ami ennél fontosabb lehetne. Köszönjük, hogy most ebben foglalatoskodhatunk. Kérünk, legyél velünk, Urunk. Áld meg szívünket, áld meg lelkünket, áld meg életünket. És köszönjük néked, hogy ezzel a bizalommal tehetjük a kezedbe azt a kis fiút is, akit megkeresztelünk a mai napon. Kérünk, tekints őre rá is. Öled magadhoz, atyánk, és add, hogy a tied lehessen egészen testestől, lelkestől. Végezd el benne a te dicsőséges munkádat, és áld meg őt most, amikor megkereszteljük, és ezután is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket megváltónak, az Úr Jézusnak nevében. Amen. Isten tiszteletünk alapigéjét Sámuel próféta második könyvének 22. részéből olvassuk, az 5. verstől a 20. versig terjedő szakaszból. Sámuel próféta második könyve 22. részében az 5. verstől ezt olvassuk. Mert halál hullámai vettek engem körül, az istentelenség árjai rettentettek engem, a pokol kötelei vettek körül, és a halál tőrei estek rejám. Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam, és meghallá lakóhelyéről szavamat, és kiáltásom eljutott füleibe. Akkor rengett és remegett a föld, az égnek fundamentumai inogtak, és megrendülének, mert haragudott ő. Füst szállt fel orrából, és emésztő tűz szájából, izzó szén gerjedt belőle, lehajta az eget, és leszállt, és homály volt lábai alatt, a kérubon ment és röpült, és a szelek szárnyain tűnt fel, sötétségből maga körül sátorlapokat emelt, esőhullás, sűrű felhőket, az előtte lévő fényességből izzó szenek gerjedének, és dörgött az égből az Úr, és a magasságos hangot adott, előtte nyilait, és szétszórta azokat, a villámot, és összekeverte azokat, és meglátszottak a tenger örvényei, és a világ fundamentumai felszíre kerültek az Úrnak feddésétől, orra leheletének fúvásától. Lenyúlt a magasságból, és felvett engem. A mélységes vizekből kihúzott engem. Hatalmas ellenségimtől megszabadított engem, gyűlölőimtől, akik hatalmasabbak valának nálam. Erőmet vették nyomorúságom napján, de az Úr gyámolom volt nékem. Tágas helyre vitt ki engem. Kiragadott, mert jó akarom nékem. Drága testvéreim, a Dávid életéről szóló sorozatunkban második vasárnapja foglalkozunk Dávid hála énekével, amit az Úrnak énekelt abból az alkalomból, hogy az Úr megszabadította, megváltotta őt minden halálos ellenségétől, és békességet adott neki. Láttuk, hogy ebben a helyzetben hála éneket énekelt Istennek, hála zsoltárt, és ezt a zsoltárt az Úrnak a magasztalásával, a dicsőítésével kezdte el. A ma felolvasott szakaszban világosan el tudunk különíteni három részt, mert először Dávid leírja azt az életkrízist, amibe került, másodszor leírja azt, hogy mit csinált ebben a helyzetben, harmadszor pedig, hogy Isten mit csinált ebben a helyzetben ő vele. Ezeknek a dolgoknak szeretnénk egy kicsit utána járni, és keresni azt, hogy hogyan is tudjuk ezeket magunkra alkalmazni. Először tehát a krízis helyzetről beszél, amibe került. Halljuk Dávid szavait, hogy milyen tragikus élethelyzetben volt. Minden túlzás nélkül azt mondhatjuk, hogy drámai volt az élethelyzete. Hiszen nem valami értéktelenebb dolgot akartak tőle elvenni, hanem a legdrágábbat, az életét. És ezt a legdrágábbat, az életét nem gyengécske erők fenyegették, hanem félelmetes akkori politikai erők, illetve politika mögötti démoni erők, a halál kötelei, az istentelenség hullámai, a holtak hazájának hálói. Ezek a hatalmak ott álltak, és ott fenyegették őt emberi eszközök által megtestesítve, hogy így mondjam, és okozták azt, hogy Dávid valóban úgy érezte, hogy, és nem csak úgy érezte, hanem így is volt, hogy drámai élethelyzetben van. Halálos veszedelemben forog. Ez a halálos veszedelem nem valami fiktív kitaláció, nem egy irreális, képzelt, virtuális veszedelem, hanem nagyon is reális veszély. Nem játszottak itt vele a felsorolt hatalmak és erők, hanem el akarták őt pusztítani, vagyis jól látta, hogy nem babra megy itt a játék. Nagy veszélybe vagyok. Kedves testvérek, próbáljuk ezt magunkra alkalmazni. Érzékeljük, hogy mi is életveszélyben vagyunk. Hát keresztjén emberként azt érzékelhetjük, testvérek, hogy a halál, az istentelenség árjai, kötelei vesznek körül bennünket. Ezt érzékeljük, talán. Tudnélik, valahogy körülölel bennünket legyőzhetetlen és hatalmas erővel az istentelenségnek a kultúrája, vagy civilizációja. Egy olyan civilizációban, egy olyan kultúrában élünk, testvérek, amelyik, ha tetszik nekünk, ha nem, mondjon akármi, akárki, akármit akar, ez a kultúra, ez a civilizáció, testvérek, amit nyugati civilizációnak nevezünk, ez megtagadta Jézust. Úgy szóltunk őhozzá, hogy Péter szólt annak idején a főpap udvarán, nem ismerem őt. Ez a kultúra, ami itt körülvesz bennünket, ezt harsogja, nem ismerem őt. Ez a világ, testvérek, ami árad felénk a közösségi oldalakon, a tévéből, a filmekből, a regényekből, a színdarabokból, a popzenén keresztül, a szomszédasszonyig, meg a munkatársunkig, az ő megnyilvánulásaikból is, ami mint egy körülvesz bennünket hatalmas erővel és egységként, ez megtagadta Jézus, testvérek, és aki Jézust megtagadta, az megtagadta a Szent Lelket is, és megtagadta az Atya Istent is. És aki megtagadta az Atya Isten testvérek, az megtagadta a Bibliát is, megtagadta az Istennek a törvényét, ami benne van a Bibliában, és megtagadta az evangéliumot is, az örömhírt is. És ráadásul ez a kultúra, amelyik így Isten megtagadta, és minden megnyilvánulását elutasítja, zsigerből, vizsgálódás nélkül, ez a kultúra az embert állította, az egyént, az individuumot állította a mindenség centrumába. Ha tetszik, ha nem, testvérek, ez a kultúra, ez halálos veszélyt jelent a keresztényekre nézve, amit az is tanúsít, hogy egyre nő a keresztényüldözés Európában is. Aki behódol ennek a kultúrának, azt nem üldözik, de az nem is keresztény, hiába lehet annak nevezi magát. Aki valóban keresztényként akar élni, az egyre súlyosabban érzi az istentelenségnek, a Béliál fiainak, hogy így nevezi a Biblia őket, a szorítását. A halál és a halottak birodalma kötelei, ami körülveszik és kezdik gúzsba kötni. Hát azt mondta egy ember, korábban úgy hívták, hogy Ratzinger bíboros, aztán úgy hívták, hogy Benedek pápa, de most tekintsünk el ettől, mert igazat beszélt. Azt mondta, hogy az Istentől elkülönült ember egyetlen horizontális dimenzióra zsugorodott. Alapvetően pontosan ez a redukcionizmus azoknak a totalitárius rendszereknek a létrehozója, amelyeknek már a múlt században tragikus következményei voltak. Továbbá annak az értékválságnak az okozója, amit most látunk, elhomályosítva az Istenre való vonatkozást, elhomályosították az erkölcsi horizontot is, teret adva a relativizmusnak, és a szabadság felettébb kétes fogalmának, mely ahelyett, hogy felszabadítaná, bálványokhoz köti az embert. Ha Isten elveszti központi helyét, az ember is elveszti az őt megillető helyet, nem találja többé helyét a teremtésben és más emberekkel való kapcsolatában, és ha visszautasítjuk, hogy Istennek köze legyen az ember mindennapi életéhez, ezzel az embert magányra ítéljük. Izolált egyeddé válik, aki sem eredetét, sem célját nem ismeri. Össze-vissza bolyog, mint barbár nomád. Fogalma sincs róla, hogy egy atyának az örököse, aki szeretetből teremtette és arra hívja, hogy részt vegyen a boldogságban. Hát igaz. Erre csak azt lehet mondani, hogy amen. Ebbe a kultúrába élünk, testvérek. Ez a halál kultúrája. És ezt érzik a hívő emberek, hogy valami nagyon nem stimmel itt a környezetünkbe. Ezt leheli ránk mindenhonnan ez a világ, testvérek. És ez egy jeges lehelet. És én egyáltalán nem csodálkozom, hogy aki komolyan veszi Istent, komolyan veszi az Úr Jézust, az ígét, az törvényt, az evangéliumot, és az Úrnak akar élni, az kezdi magát úgy érezni ebben a civilizációban, mint annak idején Dávid érezte magát abba az ő környezetébe. Ám testvérek, egy kicsit mélyebbre kell itt mennünk. Mert az, hogy ez a civilizáció, amiben élünk, ilyen, és egyre nagyobb fenyegetést jelent a hívő emberekre nézve, ez valahonnan csak ered. És hogy honnan ered, testvérek, arra a Biblia megválaszol nekünk, de ha mi is egyébként józanul gondolkodunk, akkor rájövünk erre, hogy tudnélik az emberek szívéből jön. Mert a civilizációt, a kultúrát nem egyesek csinálják, azt mi csináljuk, emberek. Mindnyájan csináljuk. És milyen szív az, amelyikből egy istentelen, egy halál civilizáció születik. Milyen szív az? Egy gonosz szív, testvérek. A Biblia pontosan ezt mondja, hogy a születésünk óta minnyájan krízis helyzetben vagyunk, mivel hogy Isten nem istenítjük, hanem helyette magunkat istenítjük. Nem érdekel minket az ő törvénye, mi a magunk törvénye szerint akarunk élni. Nem az ő akaratát akarjuk megvalósítani, önmagunkat akarjuk megvalósítani. Nem őt akarjuk dicsőíteni, önmagunkat akarjuk dicsőíteni. Önmagunkat állítjuk a kozmosz közepébe, nem az embert általában, önmagunkat. Nem csak a kozmosz közepébe, a családunk közepébe, meg a munkatársaink között is ott akarunk állni, mindig a középen mi. aki mindent úgy ítélünk meg, hogy az ránk milyen hatással van. Ha jó hatással van rám, akkor az jó, ha én igaznak tartom, akkor jó, ha nem tartom igaznak, nem jó, ha rossz hatással van rám érzelmileg, akkor az is rossz. Minden magunkon keresztül ítélünk meg. Mit érdekel minket Isten? Mi vagyunk az Isten? Ez a szívünk, testvérek. És ez azért krízis helyzet, mert az Isten haragja rajtunk van. Ezért. Az Isten nem tűri, testvérek, hogy őt ne tekintsük Istennek, hanem helyette magunkat bálványozzuk. Haragszik ránk az Úr, testvérek. Haragszik. Ebben a szakaszban is majd még egy picit beszélünk róla, hogy Isten megharagszik. Erről nem szokás manapság beszélni, ezt valami szégyelni való dolognak állítják be, hogy a Biblia így beszél Istenről, hogy Isten megharagszik. Mintha ez valami gyengeség lenne a részéről, vagy valami zsidóknak valami primitív elképzelése volna, hogy az Isten haragszik. Hát nem az, testvérek. Isten megharagszik, és haragszik rejánk. És hogyha haragszik, akkor előbb-utóbb a büntetése utol fog érni bennünket. Kikerülhetetlen, ha csak nem térünk hozzá. Ha csak nem változtatunk az iránta való magatartásunkon, viszonyulásunkon. Gyökeresen, hogy így mondjam, 100%-osan meg nem térünk. Vissza nem fordulunk ő hozzá. Ha nem tesszük ezt, testvérek, utol fog érni a harag. És ennél nagyobb krízis helyzet, testvérek, mint az Isten haragja alatt élni, önmagunkat istenítve, ennél nagyobb krízis helyzet nincs. Nincs. Senkinek az életében nincs. Azt gondolnánk ugyan, hogy ez nem olyan súlyos dolog. Mert ezt mi nem érezzük annak. Súlyosabbnak érezzük, ha csörög a telefon és közli egy síró hang, hogy meghalt egy közeli szerettünk. Egyedül maradtunk. Vagy hívott a főnök és közli, hogy nincs munkahelyünk. Köszöni az eddigi közreműködésünket. Vagy megkapjuk az orvosi látleletet, és kiderül, hogy betegek vagyunk. Na, ezeket krízisként éljük meg, mert érzelmileg érint bennünket. De azt, amit Isten mond, hogy mi magunkat állítva a középpontba, Isten haragját vontuk magunkra, és az ő ítélete, az igazságos büntetés fenyeget, ami nem más, mint a pokol, a kárhozat, hát ez nem ráz meg bennünket. Pedig a felsorolt bajoknál meg még sorolhatnánk ezeket a földi krízis helyzeteket, amikbe belesodródhatunk, ezeket persze felülmúlja ez a baj, amit nem érzünk annak. Ettől még veszélyesebb ez a baj. Az a legnagyobb baj, vagy veszedelem, amit nem érzünk annak, pedig az. Már gyanakodnunk kéne, már keresni kellene a kiutat, de mi nem keressük. Megvárjuk, amíg utolér minket a harag és a büntetés. Ja, akkor már késő. Testvérek, egyedül, hogy így mondjam nektek, csak Isten az ő ígéjével és az ő lelkével tudja velünk érzékeltetni azt, hogy milyen veszedelemben forog az életünk. Értitek? Én nem tudom veletek érzékeltetni, senki nem tudja velünk érzékeltetni. Egyedül Isten tudja velünk érzékeltetni, és ő, amikor azt mondja nekünk, hogy nagy veszedelemben forogsz, ember. Azért, mert magadat isteníted, és nem engem. És én haragszom rejád, és elfoglak kárhoztatni, és ez igazságos lesz, mert az örökkévalót sértetted meg, és ennek a büntetése örökkévaló kárhozat lesz. És te nem is tudod elképzelni, hogy az milyen szörnyű, én tudom, de te nem tudod. Még elképzelni sem tudod azt a szenvedést, ami rád vár. Te azt hiszed, hogy a halálnál véget ér majd az életed. Nem ér véget, folytatódik, és hiába ágálsz ellene, folytatódni fog. Vigyázz, és térjél meg, mondja az Isten nekünk. Fordulj vissza hozzám. Csak ő tudja velünk, testvérek, ezt az egész dolgot komolyan vétetni, hogy így mondjam, ránk terheltetni. És ha elkezdi ezt ránk terhelni, akkor ránk fog nagyon terhelődni ez a dolog. Hogy igen nagy krízisbe vagyok. Adja meg nekünk az Úr, testvérek, csak ezért tudok én is imádkozni, hogy én átmentem már ezen a fázison az életemben, meg néha újra átmegyek rajta, hogy érzékelem, hogy mekkora nagy veszedelem leselkedik éreám. Anélkül, hogy tudnám. De most már tudom. És én nem akarom, hogy ez utolérjen engem. Nem akarok az Isten haragja alá kerülni, és az ő büntetését elszenvedni a pokolba. Én élni akarok az ő megbocsátó szeretetével, az ő szabadító szeretetével. És üdvözülni akarok, már a földi életemet is máshogy akarom élni, és aztán szeretnék, megvallom őszintén, szeretnék az Úrhoz kerülni. És szeretnék majd az ő dicsőséges országába részesülni. És ha ennek az az ára, hogy hozzátérek, akkor én hozzátérek. Én hozzá is tértem már. És újra hozzátérek. Megtagadva azt, hogy én magam állítsam a szívem, életem centrumába, és igyekszem az őt oda tenni, és előtte meghajolva élni az életemet. Szóval Dávid is krízisben volt, testvérek, mert szorongatták őt ezek a földi emberek, illetve mögöttük álló sátáni hatalmak, és tragikus helyzetben volt. De mi is ugyanilyen tragikus helyzetben vagyunk. És még csak nem is, hogy emberek kergetnek bennünket. És még csak nem is a sátáni, démoni erők fonódnak reánk, és kötnek gúzsba minket, hanem még az Isten haragja is rajtunk van. Igazán nagy krízisben vagyunk, testvérek. De hadd folytassam a második ponttal, mert Dávid ebben a helyzetben, amiben ő benne volt, és ami nagyon-nagyon megszorította az ő szívét, lelkét, ebben a helyzetben mit csinált? Azt vallja, hogy az Úrhoz szólt. Az Urat hívtam, Istenemhez kiáltottam. Ugye hívtam, kiáltottam. Ez azt jelenti, hogy amikor valaki nem suttog, hogy így mondjam, értitek, nem suttog, hanem hangosan megszólítja Istent, és segítségül hívja, mint amikor a Titanic észlelte, hogy most már baj van, és akkor leadták az SOS jeleket, hogy aki tud, jöjjön, segítsen. És akkor aztán ment folyamatosan, az csak nem ért oda, akinek oda kellett volna érni. Messze volt. Mire odaért, addigra bevégeztetett a dolog. Hát valami, ez jusson eszetekbe, az Urat hívtam, Istenemhez kiáltottam intenzíven, hogy jöjjön és segítsen rajtam. Húzzon ki ebből a nyomorúságos helyzetből. Kedves testvérek, nagyon fontos ez, hogy Dávid nem csak másokat tanított arra sokszor, sok helyen, hogy ezt tegyétek. Kiáltsatok az Úrhoz a szorult helyzetben, amikor ráébredtek, hogy mibe vagytok. Hanem ő maga is ezt tette. Van, aki csak tanítja ezt másoknak, van, aki ezt teszi maga is. És úgy tanítja. Én is ilyen ember vagyok. Én megtettem, hogy segítségül hívtam az Urat. SOS jelet küldtem neki imádságba. És merem nektek is tanítani ezt a dolgot. És ti is tegyétek meg, és aztán tanítsatok erre másokat is. Ezt kell tennünk ebbe a helyzetbe. Hívnunk kell Jahvét. Hívnunk kell kiáltva Elohimot, az Istent. Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét, az Úr Jézus Krisztusnak az atyát. Nem embereket hívunk segítségül a bajba, testvérek. Dávid nem emberekhez szólt, mert emberek nem tudnak segíteni, nem gyógyszerekhez folyamodott, nem leitta magát, nem bekábító szerezte magát, nem az öngyilkosság gondolatát dédelgette, és nem engedte, hogy a félelem hatalmasodjon el rajta, és elnémítsa, befogja a száját. Nem rázta az öklét az ég felé, hanem hívta az Urat, Istenemhez kiáltottam az övében. Az én Istenemhez, mondja. Hát mi nem tudunk a mi Istenünkhöz kiáltani? Imádság? Mikor imádkoztál? Így, Uram, nagy bajba vagyok. És az én nagy bajom az, hogy a földi életemben nagy baj van. Mert lehet, hogy a társadalomban is nagy baj van, meg az én életemben is lehet, hogy egészségügyi problémám van, lehet, hogy valami gazdasági bajom van, vagy családi problémám van a házasságban, vagy a gyerekeimmel. Szabad nekünk ezekből is kiáltanunk az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Valahogy segíts rajtam, valahogy segíts, hogy kijuthassak ebből a bajból, válts meg minket, vagy engem ebből, amiben jutottam. De itt is fel kell hívnom a figyelmeteket arra, hogy ugyanúgy kell kiáltanunk a legnagyobb krízisből, testvérek, a bűneinknek a mélységéből, a kárhozat mélységéből, a legalsó veremből, ahogy mondja az egyik Zsoltár, a legalsó veremből. Kiáltanunk kell, ahogy a vámszedő imádkozott ugye az Úrhoz Jézus példázatában, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Ez egy SOS jel. Szavakba öntött segélykiáltás az Úrnak címezve. Vagy Dávid imádságát is idézhetem az 51. Zsoltárból. Kedves testvérek, akire a krízis rászakad, nem csak az, hogy a világban mekkora baj van, meg így körülöttem is mekkora bajok vannak, hanem itt belül mekkora nagy baj van, az elkezd kiáltani. Ismeri ezt az imádságot is. Nem csak az, hogy jaj, Uram, segítsél meg, mert nincs elég pénzünk, hogy nem tudjuk a hitelt fizetni. Segítsél meg valahogy. Minden nap eljuthatunk, testvérek, oda, hogy ez az egy megoldásunk marad a krízisben. Kiáltani megváltásért, kiáltani szabadításért Jézushoz, az élő Isten fiához. Nincs egyéb, testvérek, itt is el kell mondjam, hogy nincs más, aki megszabadíthat minket a bűnből, az Isten haragjából, a pokolból, testvérek, nincs. Itt nincs olyan, hogy majd én kiszabadítom magamat ebből, majd megoldom. Itt nincs olyan, hogy majd az egyház megment engem. Itt nincs olyan, hogy majd a vallásoskodás, hogy elkezdek a templomba járni, meg néha imádkozok egyet, meg nem tudom, akkor majd megoldódik ez a helyzet. Nem, testvérek, nem tudjuk megoldani ezt a helyzetet. A bűnöst a pokolból nem tudja más kihúzni, csak Isten. Ő az utolsó szalmaszál, aki azt mondja nekünk, én vagyok, aki elvettem álnokságodat. Ő segíthet egyedül, senki más. Neki van hozzá szeretete, van hozzá hatalma, hogy rajtunk könyörüljön és megváltson bennünket, testvérek. Buzdítalak benneteket, hogy kiáltsatok, testvérek. A bűnből is kiáltsatok, sőt, elsősorban ebből kiáltsatok, mert tényleg én elismerem, és lassan már tapasztalom is, hogy vannak más bajaink is. Én megértem azokat, akik már mondják, az öregségem terhét viselem, és az öregségnek a nyomorúsága terhelődik rám sokszor. Ments meg ebből, Uram! Megértem azokat, akiknek a családjukban probléma van, mert a gyerek ilyen, meg olyan, meg a férjem ilyen, meg a feleségem olyan, és ebből milyen feszültségek vannak, és kérem, hogy valahogy segítsen megoldani ezt a helyzetet. Vagy megértem azokat, akik azt mondják, hogy kevés anyagi tehetségem van, nincs elég pénzem, és nagyon össze kell húznom a gatyamadzagot, hogy valahogy meg tudjak élni. Uram, segíts, hogy valahogy ebbe is talán tudjak egy kicsit gyarapodni. Lehet ezekből kiáltani, testvérek, de a legnagyobb dolog, hogy abból kiáltsatok, ami minden eddiginél felsoroltnál mélyebb probléma, vétkeztem ellened, és tettem azt, ami gonosz a te szemeidben. Vétkeztem ellened, az én teremtőm, az én megváltom ellen, és tettem azt, ami gonosz a te szemeidben. Nem egyszer, nem kétszer, lehet évek, évtizedek óta. Hálátlan voltam, szeretetlen voltam, közönyös voltam hozzád, rideg voltam hozzád, de bezzeg magam körül forogtam, a magam dicsőségért fáradtam, nem a tiédért, könyörülj rajtam, és ments meg a haragottól és a pokoltól. Ez a kiáltás, testvérek, illik a mi szánkba, a krízishelyzetbe. De akármilyen krízishelyzetbe jutunk, tanuljuk Dávidtól. Az Urat hívtam segítségül, az én Istenemhez szóltam. És akkor a harmadik pont, mert Dávid csodálatosan bizonyságot tesz nekünk arról, te tanúsítja azt, hogy ez az Istenhez való kiáltása nem volt hiába való. Mert az Isten segített rajta. Megtapasztalta Istennek a gyakorlati segítségét. Azt mondja, meghallotta imádságomat, az ő lakóhelyéről, az ő palotájából. Eljutott a fülébe a kiáltásom, mert Isten ilyen, testvérek, hogy meghallja, amikor egy ember hozzá szól, még ha csak icuri-picuri kis szikrányi hit is van abba a kiáltásba, vagy a mögött. Meghallja, testvérek, meghallotta Isten, amikor a fogságból kiáltott hozzá az ő népe Egyiptomból. Meghallotta, Sámuel könyvéből olvassuk, népe kiáltását, mert kiáltásuk az égig hatott. Az Úr meghallgatta Dávid kiáltását is, és meghallgatja az enyémet, meg a tiédet is, mert ő ima meghallgató Isten. Meghallgatta a fiát is, amikor imádkozott Jézus ő hozzá, és föltámasztotta őt a halálból, és megdicsőítette őt, és ő érte, minket is meghallgat. Biztasson bennünket, testvérek, Dávidnak ez a bizonyságtétele is, hogy az Úr meghallgatta az én szavamat. Eljutott a kiáltásom hozzá, nem a plafonig ment a kiáltás, hanem tovább. az ő trónjához eljutott, és az ő fülébe jutott az én szavam. És azt mondja a Szentírásba tovább Dávid bizonyságtétele, hogy Isten nem csak meghallotta, hanem haragra gerjedt. Itt van ez a harag, amire utaltam már az előbb. Haragra gerjedt Dávid ellenségei ellen. Az ő fölkentje, szorongatói ellen. És Dávid leírja, hogy az Isten haragja olyan volt, hogy egyszerűen beleremegett minden. Beleremegett az egész kozmosz. Megrendültek az ég tartó oszlopai, mondja ezt a képet Dávid. Hogy valamennyire el tudjuk képzelni ezt a dolgot. Úgy írja le, mint az Isten haragját, mint hogyha egy ilyen nagy robbanás történne. Beleremeg minden. Intenzív az Isten haragja, testvérek. Én azt gondolom, hogy ez a Biblián úgy áthúzódik ez a tanítás, hogy ezt egyszerre nem hagyhatjuk figyelmen kívül. És nem mondhatjuk rá, mint Gregory Boyd, a nyitott teizmus tévtanának az egyik jeles képviselője hirdet, hogy így ír, Isten hagyja, hogy a bibliai tanúk lelki éretlenségükben kulturálisan elfogultan ábrázolják. E szakaszokban, amikbe úgymond folytatja, amikben az Isten haragjáról van szó, tükröződik Izrael behatárolt és torz Isten képe, és ezek a részek bűntől szennyezett irodalmi lecsapódások, mondja egy teológus, magát kereszténynek valló, sőt, hiper-szuper-progresszív kereszténynek valló amerikai teológus. Hát nem, testvérek. Az Isten haragja félelmetes a Szentírásba. És ezt mi Jézusnak a keresztjéről tudjuk egyébként legjobban leolvasni. Mert az Isten az ő igazságos haragját és a büntetését őre áll mérte. A mi bűneink büntetését őre áll. A mi haragunkat őre áll öntötte ki a Biblia szerint. Ő büntetett meg a mi bűneinkért. Ott van a kereszten az Isten igazságos haragja. Tehát le lehet olvasni arról a Jézusról, akit úgy összetörtek, hogy nem volt alakja már kívánatos senkinek, pedig előtte olyan kívánatos volt Jézus, a tekintete, a szavai, a hangja, az egész lényéből kedvesség és szeretet árat, és teljesen elváltozott, mert magára vette a bűneinket és azok büntetését az Istentől, hogy kiengesztelje irántunk Istent. Isten haragja, testvérek, nem játék. Számoljatok ezzel. Az Isten megharagudott az ő fölkentjének, Dávidnak ellenségeire, és az Úr haragszik a Krisztus ellenségeire is. Az ő fölkentje ellenségeire is. Sőt, Dávid folytatja a bizonyságtételét, és azt mondja, leszállt az Úr a földre, lehajtotta az egeket, azt mondja, és eljött erre a földre, ide jött hozzám, a természet fölötti Isten bejött ide a világunkba, a természet világába. És az elrejtőzködő Istenből nyilvánvaló Isten, magát kijelentő Istenné tette magát, és megragadhatóvá tette magát, és amikor eljött ide az ellenségeim ellen fölvonulva, és értem fölvonulva, hogy engem megmentsen a markukból, akkor Dávid ezt a teofániát megint olyan képekkel írja le, Istennek ezt a megjelenését, olyan képekkel írja le, hogy így keverednek, hogy egymásra torulnak ezek az irodalmi képek, ezek a metaforák, mintha egy hatalmas vihar csapna le valahova, vagy mintha egy vulkán törne ki. Úgy írja le az Istennek a megjelenését. Egyébként ezek a jelenségek, amiket felsorol, visszaidézik bennünk Mózes második könyvének 19. részét, amikor Isten leszállt a Sinai hegyre, és Izraelnek törvényt adott, és kijelentette ott nekik magát. Itt is ugyanezek a természeti képek vonulnak el. De ezek nem csak képek, tényleg hallhatták a zsidók is. A Dávid talán képekbe beszél itt, és ő nem ilyen módon tapasztalta meg, de a zsidók ott konkrétan megtapasztalták a sötétséget, a sötétségből előtörő fényt, a mennydörgést, a villámokat, a hangot, a természet fölötti hangot. Isten jött, mondja Dávid, tej hatalmában jött, haraggal telve, de irántam való szeretettel telve, hogy engem meg kihúzzon a bajból. Mert ez a haragvó Isten ugyanakkor szabadító Isten is, szerető Isten, aki az őt segítségül hívóval személyesen törődik, és nem várakoztatja sokáig, hanem, hogy mondja, a szelek szárnyain jött. Jött a kérubokon, repült, repült, szállt, mint egy madár, azonnal jött, hogy megsegítsen engem. És amikor megjelent, teljesen összezavarta az ellenségeimet, mondja Dávid. Összezavarta őket, a feddőzései, a vágyai utolérték ellenfeleimet, és mint egy viharos forgószél csaptak le rájuk. Olyan erővel, hogy nem csak ők remegtek meg bele, hanem még a tenger fenék is föltárult, mert az Isten haragja, mint egy szétfújta a vörös tengert a zsidók elől. Itt is mondja, feltárult az ő haragjától és az ő szava hatalmától, ahogy megszólalt, feltárultak a tenger mélysége is. A tenger fenék szárazzá vált, a tenger medre feltűnt. Ezek itt metaforák, testvérek, de mutatják, hogy az Isten milyen hatalommal és milyen erővel vonul föl az övéinek a megszabadítására. És az ellenségeik megbüntetésére. Zárójelbe teszem, testvérek, hogy amikor Isten eljött erre a földre Jézusban, akkor is meghajtotta az eget és leszállt, ugye az Úr. Leszállt a földre. És akkor is érezhető volt Istennek ez a mérhetetlen hatalma, amiről itt Dávid beszél. Ez a mérhetetlen hatalom, csak Jézus nem engedte, hogy így mondjam, ezt teljesen szabadjára. Csak akkor használta, amikor úgy szükség volt rá. Tehát az a mérhetetlen hatalom, ami képes volt a tengert lecsöndesíteni, a szeleket megállítani, a leprást megtisztítani, a halottat föltámasztani. Ez az emberi ésszel fölfoghatatlan, mérhetetlen hatalom volt ott Jézusban is, amikor eljött erre a földre. Csak vállalta a gyengeséget, hogy megváltson minket az ellenségeink markából, a sátán markából, a halál markából, a kárhozattól, az Isten haragjától. Olyan szép ezt, testvérek. Eljött az Úr. És azt mondja a negyedszeri Dávid, ez kifejezetten aláhúz és hangsúlyozza, hogy nem csak így eljött haraggal és irántam való szeretettel telve, hanem megszabadított engem. Úgy nem tudja szinte magába folytani a szót, és úgy állandóan elismétli újra meg újra, hogy mint egy kinyújtotta a kezét, értem, lenyúlt értem a magasságból a fuldokló felé, akit körülvettek már a halál kötelei, és erővel és hatalommal kihúzott engem onnan, megszabadított a nálánál hatalmasabb ellenségei markából az ő keze. Az ő keze. Hát Dávid ezekről beszélt, testvérek. Mekkora bajba voltam én? Mekkora veszedelemben forgott az életem? Nem csak a földi, szinte az örök életem is. Mert sátán és emberi erők fogtak össze ellenem, hogy elpusztítsanak engem, és elkároztak. De én mit csináltam? Kiáltottam. És az Úr mit csinált? Meghallgatott engem, és hatalommal és szeretettel jött. Ellenségeimet leradírozta, engem pedig fölemelt és megdicsőített. És most itt állok, mondja Dávid, és dicsérem őt. Dicsérem őt. Ezzel kezdi a hálaéneket. És most, testvérek, minket is biztat ezzel a bizonyságtétellel Dávid. Tudnélik, hogyha én kiáltok, vagy ti kiáltotok a bűnből, az Isten haragja alól, imádságba, akkor ő jönni fog és megvált, megígérte, megvált minket. Aki segítségül hívja az Úr nevét, azon ő könyörül és lenyúl és kiemeli a bűnből, és megszabadítja a haragjától is, Krisztusra tekintettel. És hogyha más egyéb bajba kerülünk, testvérek, valami földi krízisbe kerülünk, ebbe, abba, amabba, hát onnan is szabad kiáltanunk. Lehet, hogy nem jön el az Úr azonnal. Lehet, hogy benne hagy bennünket valami földi krízisben. Sőt, lehet, hogy egyik baj a másikat éri. De azért nagy bajunk már nem történhet, mert velünk van az Úr. Abban a földi krízisben is. És sok mindent megtanít nekünk azokban a földi bajokban is az Úr. Türelmet, meg egyáltalán a belekapaszkodást, az iránta való bizalmat és szeretetet. Azért akármilyen betegség, veszteség ér bennünket, testvérek, azért csak az ő karjaim vagyunk már akkor, ha a bűneinkből megszabadított, és visz minket, és hordoz minket. De előfordulhat, hogy megszünteti azt a szorongató helyzetet. Lehet. Erre is van hatalma. És olyan jó azt tudni, testvérek, hogy egy napon úgy is meg kell halnunk, valószínűleg ezt fogjuk megérni, hogy egy napon meg kell halnunk, de olyan jó úgy sírba szállni azzal az imádsággal, hogy tudom, az én megváltóm él, és utoljára az én porom fölött is megáll, és ki fog innen engem húzni. föltámaszt engem majd az utolsó napon. És dicsőségbe fog feltámasztani. És olyan jó tudni azt, hogy ez a kultúra, hát ebből is kiálthatunk, hogy jöjj, Uram Jézus, hát az egyház kiáltása ott van a Jelenések könyve végén, jöjj el, Uram Jézus, mert szorongat minket ez a sátáni, démoni halálkultúra. Halálra kergetnek bennünket, utálnak minket, gyűlölnek minket, nem szeretnek bennünket. Mi hozzád kiáltunk, hogy jöjj el és ments ki innen minket. És Jézus el fog jönni, testvérek, és kiment bennünket. Kiment bennünket, megszabadít ezektől bennünket, testvérek, és egy új világot ad nekünk, ahova letelepíti a benne bízó embereket. Mert szabadító Isten, aki az övéért eljön, és nem felejti el őket, és az ellenségeiket pedig a maguk helyére teszi. Nos, végül, miután elmondtam ezeket a dolgokat, egy dolgot szeretnék befejezésül mondani. Dávid ugyanis azzal fejezi be ezt az egész áradozását arról, hogy mibe voltam, mit csináltam, és mit tapasztaltam meg ezek után, Istent hogy éltem át, azt mondja, hogy kiragadott, mert, miért tette ezt velem Isten? Mert jó akarom volt nékem. Nem azért, mert megérdemeltem, mert rászolgáltam, mert megszenvedtem érte, hanem azért, mert jó akarom volt nékem. Az eredeti héber szó, ami itt szerepel, azt jelenti, hogy kedvét lelte bennem. Örömét lelte bennem. Ezért szabadított meg. Mert az Úr örömét lelte Dávidba. Nem azért, mert Dávid olyan jó gyerek volt, hanem azért, mert Dávid bízott az Úrban. Hitt az Úrban. Hitt az Úr szavaiban, és tulajdonítaték néki igazságul, és kedvelte őt Isten. Kegyeltjévé választott, és örömét lelte benne. Nem hagyhatom őt az ellenségei prédájául, akit szeretek, és ment, és rögtön megmentette. És minket is ezért ment meg az Úr, testvérek. A bűntől, a haragtól, a kárhozattól, Krisztus érdeméért. Ha benne hiszünk, benne bízunk, testvérek, akkor mi kedvesek vagyunk az Úrnak. Nem haragszik reánk. Kedvesek vagyunk neki, jó akarunk nekünk. Hát bízzatok Krisztusban, testvérek. Bízzunk Krisztusban, megváltó Úrunkban. Bízzuk az ő kezére magunkat. Kezdjünk egy olyan életet, amelyben ő áll a centrumba. Erősödjünk meg ebben az életben, ha egyszer elkezdtük már. És ha bajba kerülünk, kiáltsunk. Ha nem kerülünk még bajba, akkor is kiáltsunk. Mi mindig segítségül hívjuk az Urat. Minden krízisből. És az van elég. Olykor itt belül vannak. Máskor kívül vannak. De így élünk. És az Úr pedig, mivel jó akarunk, nem felejt el bennünket. Hatalmas és szerető kézzel lenyúl értünk. És fölemel minket magához. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük néked, hogy Dávid ezeket a dolgokat leírta, és olvashatjuk ennek a régi királynak a tanúságtételét. Aki bár király volt, és emberileg igen magas pozícióba jutott egyszerű ember létére, mégis mindig tudta azt, hogy fölötte állsz, és benned gyermeki szívvel tudod bízni, és te jó akarattal voltál hozzá. És amikor körülvették az ő ellenségei, és szorongatták, akkor te nem hagytad, hogy hatalmukba kerítség, és prédájukul váljék, hanem jöttél, és megmentetted őt. Olyan jó olvasnunk ezt a tanúságtételt felőled. Öröm van a szívünkben, és hála is dicséret, hogy ezt tetted ő vele, és olyan jó, hogy mi velünk is megteszed. Mert Jézusért kedvesek vagyunk neked, és örömödet lelet bennünk, bár nincs bennünk különösebb örömre való ok a számodra, hiszen olyan sok nyomorúság van bennünk és az életünkben, olyan sok bűn, amik miatt a haragodat és ítéletedet érdemelnénk, de köszönjük, hogy Krisztusért mégis kedvet telik bennünk. És áldunk azért, mert biztattál ma is minket arra, hogy akármilyen baj van, akármilyen krízis, ne magunkba bízzunk, mert nem úgy oldódik meg a dolog. Ne az öngyilkosság, s ne egyéb más segély eszközök után kapkodjunk, mert azok se segítenek, hanem hozzád forduljunk. Segíts ebben a gyermeki bizalomban, irántad való hitben megerősödnünk, és megszólalnunk, és megszólítva téged, hívni téged. Kérünk téged arra, hogy végezd el bennünk ezt a dolgot. Mint ahogy azt is te végezd el a szívünkben, hogy fölfogjuk, Urunk, hogy mekkora veszedelemben forgunk. Hiszen a bűnben és a te haragod alatt lenni, az a kárhozat árnyékát jelenti, az örök szenvedést jelenti. Könyörülj rajtunk, hogy fölfogjuk ennek a súlyát, és bűnösként kérjük a te irgalmadat, megmentő, megváltó szeretetedet. Köszönjük, hogy van szeretet, van megbocsátás, van újrakezdés, van boldog, szabad élet, van örök élet a te kegyelmedből, van tágas tér, szabadság. Kérünk téged arra, hogy hadd éljük át ezt, és hadd éljük át minden napon a te közelségedben, hogy jó, jó veled lenni, jó veled élni. Hadd magasztaljon téged a szívünk sokkal többet, sokkal mélyebben, és hadd tegyünk mi is tanúságot, mint ahogy Dávid tanúságot tett. Hadd tegyünk mi is tanúságot rólad a környezetünkben. Segíts, hogy ne szégyeljük a te nevedet, a te szabadításodat, hanem hadd legyünk ezért hálásak, és hadd mondjuk, hadd hallják mások, és hadd tudják meg, hogy át lehet ezt élni. Lehet, hogy nem értik, lehet, hogy nem jut el a szívükig, lehet, hogy föl se fogják, hogy miről beszélünk, de értesd meg velük. Világosítsd meg előttük is, ki vagy te igazán. Így köszönjük, hogy meghallgatod mostani kérésünket, imádságunkat is. Kérünk, légy velünk, hordozzál bennünket nagy nevedért. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvérek, a hirdetéseket mondom. Először is hirdetem, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Hétfő ifjúsági óra, kedd biblióra, péntek kisifi és imaóra, mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy nyárkezdő bibliás sportnapjaink lesznek általános iskolás hittanosok részére június 21-től 25-ig, tehát hétfőtől péntekig. Ingyenes lehetőség, jelentkezni lehet majd a feleségemnél, és ő ad egy kis papírt is, amin meghívó szerepel, és rajta vannak a szükséges tudnivalók. Tehát június 21-től 25-ig lesz ez a bibliás sportnapok általános iskolás hittanosok részére. Befejezésül hirdetem még az iratmisszió szavát. A gyülekezet segítségét kéri Ági a bibliaolvasó kalauzok és a családi tervező naptár megvásárlásában. Ez utóbbi eredetileg 1900 forint volt, de 1000 forintos áron még megvásárolható. Ne ragadjon be itt a pénztárba, illetve nem a pénztárba, hanem a könyvkereskedésbe, mert ott fekszik benne elég sok pénz. Legalább valamennyit hadd kapjunk vissza belőle. Tehát tervező naptár és bibliaolvasó kalauz. Ezek, hogyha ilyet vesznek a testvérek, akkor a felére mérsékeljük a kárt, ami esetleg érne bennünket. Sajnos ez a járványnak köszönhetően alakult így, mert ugye Ági megrendelte az összes dolgokat, és hát nem jöhettünk, és így nem jutott el a címzettekhez, akikhez szerette volna. Köszönjük szépen a munkátokat, és reméljük, hogy szépen megoldódik ez a dolog is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora,